üzenet sorozatot indítunk, és nagyon-nagyon izgalmas lesz. Rengeteg információval leszünk gazdagabbak, de azt gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy okosabbak legyünk, hanem hogy a szívünk változzon és az életünk változzon azáltal, amit hallunk, hogy elkezdjük alkalmazni azt, elkezdjük tenni, és azt szerint élni, ahogy Jézus tanít bennünket. Úgyhogy egy kérdésem van számotokra, hát mindig kérdezni szoktam. Hányan verekedtetek már? Nézd már oda! Nézzetek már oda! Oké, de most olyan verekedések önnek, tehát nem arra a verekedésen, na azért, hogy feljöttek emlékek, látom. Tehát nem olyan verekedések gondolok, mint az oviba volt, hogy meghúztad a másiknak a haját. Jó, meg nem az, amit az általános iskolában, hogy anyádat, te anyád, anyádat, nem a te anyád, nem a te anyád, nem a te anyád. És akkor nincsen verekedés, csak kóstolgatják egymást, és egyik sem mer ütni, hanem amikor tényleg kaptál egyet, vagy adtál egyet, akár tenyérrel is. Ja, tehát volt. Volt, hát szép kis bagázs. Több, mint a fele föltette a kezét. Ez jó, ez jó. Ja, igen, a tesód vert meg, jó van. Ez fincsi. Na, tehát van néhány dolog, amit fontos, mielőtt verekedésbe kezdünk, vagy küzdelembe, vagy harcba. És az egyik az az, hogy tehát meg kell értsük azt, hogy ki, meg kell ismerjük, hogy ki az ellenfelünk. Ugye, mert amikor úgy mész az autóval, és akkor úgy integetsz, mert nem indexelt, és bejött eléd, vagy visszaelőzöd, és akkor egy kicsit ráfékezel, hogy tudja, hogy ki az úr a háznál, vagy ki az úr Szegeden, és akkor a következő piros lámpánál kiszáll mögüled, és egy 2 méter 10 centis, 160 kilós kigyúrt kopasz ember, akkor szét lesz, igen, akkor szét lesz rúgva a hátsó fertály, úgyhogy, tehát jobb, ha az ember ismeri az ellenfelét. Oké, a másik, ami fontos, hogy ismernem kell azt, hogy miért harcolok. Oké, hogy egyáltalán érdemes-e azért a dologért harcolni, vagy sem. Tehát most miért beszélünk harcról, miért beszélünk küzdelemről? Elárulom, azért, mert benne vagyunk nyakig. Tehát háborúságban vagyunk. Egy háborúnak a kellős közepében vagyunk. Egy háború zajlik körülöttünk, és muszáj, hogy beszéljünk róla. Muszáj, hogy legyen róla ismeretünk. És csak néhány gondolat arról, hogy miről fogunk beszélni a következő hetekben, a következő 5 hétben. A mai alkalommal és a jövő héten megnézünk 4-4 kérdést, amik általában leginkább előfordulnak így a szellemi háborúságról. Tehát mondhatni azt, hogy a gyakran ismételt kérdések. Gyik. Gyakran ismételt kérdések. Ma 4-et nézünk meg, és jövő héten is 4-et. Aztán beszélni fogunk az ellenségünknek, a sátánnak a két leges-leges legjobban és leginkább használt fegyveréről. Amiről az egyik a kísértés, a másik a vádlás. Ami elkerülhetetlen, hogy erről beszéljünk, hogy erről halljunk, hogy ebben ott legyünk. Úgyhogy egy jó 5 hét áll előttünk, és lesz benne kihívás, lesz benne új dolog, amit lehet, hogy eddig még nem tudtál, lehet, hogy kapsz olyan válaszokat, amiket föl akartál tenni, kérdéseket, de még nem tudtad föltenni, de most lesz rá válasz. A lényeg, hogy fontos, nagyon fontos 5 hét áll előttünk, hogy erről tanuljunk. Úgyhogy rögtön az első kérdésre rámehetünk. Próbálj nyomon követni ott kint, hogy mit jelent a szellemi háborúság? Oké, ami alá van húzva, általában az hiányzik a papírodon, ezt kitöltheted. Segítség, jó? Tehát mit jelent a szellemi háborúság? Alapvetőleg a jó és a gonosz harca a világon a szellemi háborúság. Tehát a jónak és a gonosznak a harca. Tehát mi a szellemi háborúság? A jó és a gonosz harca itt a Földön. És vannak jó dolgok, vannak gonosz dolgok, tehát vannak jók, vagy jó dolgok, vannak gonosz, rossz dolgok, de fontos, hogy ezt megemlítsük, hogy jó és gonosz, vagy jó és rossz dolgok, mert egyre inkább hogy mondjam, tehát egyre népszerűbb elképzelés az, hogy azt mondják, hogy ó, hát nincs olyan, hogy jó vagy rossz, ez nézőpont kérdése. Ha valakinek valami rossz, az nem biztos, hogy mindenkinek rossz. Tehát igazából nincsen olyan kategória, hogy jó vagy rossz, vagy jó és gonosz. Én meg azt mondom, hogy de van. De van. Most készültem néhány képpel, van, elküldtem, nincs meg. Jó van, akkor pedig elküldtem azt a PowerPointot is e-mailbe. Néhány dolog, ami jó. Kedvenc kajámat elküldtem képen. Meg akartam nektek mutatni. Miből maradt? Bőségtálat. Na, meg lesz az? Sajnálom. Sajnálom. Hát ezt nem lehet. Olyan jó képet találtam, hogy 10 percig kerestem az internet. Meg jó pár jó néhány jó dologra, de most akkor ezt átugorjuk. Sajnálom. De nem mondom el. Ezt látni kell azokat a dolgokat. De ott van például ez a Szita Bence. Nem tudom, hogy hallottatok erről a Kaposváron. Hogy milyen csúfosan megkínozva ölték el, és élve temették el. És tudod, lehet, hogy bizonyos dolgokra azt mondjuk, hogy jó, vagy nem jó, az a bőségtel nem jó, mert én vegetáriánus vagyok, úgyhogy valakinek az jó, valakinek nem jó. De amikor egy ilyen esetet nézünk, hogy Szita Bencével mit csináltak, felnőttek, meg a, nem tudom, anyja, vagy ki volt nevelő anyja, most a anyja, mit művelt vele, hát ez nem tudom, hogy erre ki mondja azt, hogy jó. Oké, vagy egy terrortámadás, ahol találomra nem is katonákat ölnek meg, tehát nem olyan háború van, ahol katonák ölik a katonákat, hanem ártatlan embereket bevásárlóközpontba vagy metróba elrejtenek bombát, és fölrobbantanak emberek. Ez mind gonosz. Ez mind rossz. Tehát nem lehet azt mondani rá, hogy jó. Úgyhogy fontos, hogy ezt lássuk, hogy a szellemi háborúság az a jó és a gonosznak a küzdelme ezen a világon. Legalábbis, amit mi látunk belőle, az ezen a világon történik. Most így néhányan vitatkoznak azon, hogy hát tudom, hogy honnan ered ez a gonosz. Ez a gonosz, ez az emberből, az ember lelkéből ered. Ez valami pszichológiai eredetű. Amire azt mondom, hogy igen, része van, tehát az ember lelkének abszolút része van, mert aki ezt teszi, meg ahonnan megszületik ez, a gonoszság, meg ezek a gonosz tettek, az biztos, hogy az ott a lelkében forgolódik, és tehát abszolút része van. De hogyha ha csak a lélekben lenne, akkor lenne rá gyógymód. De az a baj, hogy nincs erre gyógymód. Tehát nem lehet megszüntetni. Nem lehet nem létezővé tenni. Az embernek nincs eszköze rá, hogy nem létezővé tegye ezen a világon. Úgyhogy nem az ember lelkéből van. Jó, akkor valaki azt mondja, hogy nek szociológiai oka van meg. Ezt a szerencsétlen embert, aki szerencsétlen gyerek, aki terrorizálja a többieket az iskolába, vagy ne találtam még fegyvert is visz, és mit tudom én. Lelő egy pár osztálytársát, ugye ez Amerikában nagy divat, de itt is volt Európában is, 40 akárhány embert lelőtt távcsöves puskával. Biztos, hogy az apukája verte, lehet, hogy szexuálisan bántalmazták is, tehát rossz gyerekkora volt. De ezzel meg az a probléma, hogyha megnézzük ezeket az embereket, és hogy milyen szociológiai háttérből jönnek, milyen társadalmi háttérből, mindenféle van. Van szegény, van gazdag, vannak törődő szülők, vannak nem törődöm szülők, tehát mindenféle van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy attól függ ez a gonoszság, hogy éppen milyen társadalmi háttérből ered az az illető, aki ezt teszi. Úgyhogy se nem csak lélek, se nem csak társadalmi oka van. Egyszerű, erről beszél a Biblia. A gonoszság ez egy szellemi dolog. Tehát nem fizikai, nem lelki, hanem szellemi eredetű. Tehát szellemi eredetű van. Eredete van. Tehát szellemi. És olvasni fogjuk a Bibliát, ki is lesz írva. Efézus 6, 10. verstől. Azt mondja, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és hatalmának erejében. Öltözetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és ravaszságának. Tehát teljes fegyverzet, amit Isten ad, öltözétek fel, képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és ravaszságának. Tehát maga Pál apostol mondja azt, hogy van sátán, van ördög, egy szellemi hatalom. Tehát létezik. Létezik egy ilyen személy. Neki nincsen irányító száma, nincsen bejegyzett anyakönyve, de egy személy. Egy személy. És cseleket használ, azt mondja ezekben a versekben. Taktikázik. Tehát van ördög. Van sátán. Vagy több neve van a Bibliában. Ördög, sátán, vádló. És akkor 12. vers, figyelj, hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, és ez a harc szó, ez ilyen pusztakezes harc. Ütésre is, vagy birkozásra is. Tehát nem fegyverekkel való harcolás ez a szó, amit használ, hanem egy testközeli harc. Tehát azt mondja, hogy ez egy testközeli harc, ahol személy személyhez ér hozzá. Tehát nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók, és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Akik a magasságban vannak. Tehát azt mondja, hogy mindannyian benne vagyunk ebben a háborúban. Mindannyian. Tehát minden ember, és plusz ott vannak ezek a szellemi hatalmasságok, fejedelemségek. Kemény. Nem tudom, hogy hallottatok-e már C.S. Lewisről, ő írta a Narnia krónikáit. Ő mondta azt, hogy az ördöggel kapcsolatosan két szélsőséges végletbe lehet zuhanni. Az egyik, hogy túlságosan rákoncentrálunk, és túlságosan csak ezzel foglalkozunk. A másik meg az, hogy nem hiszünk benne. Most ennek az üzenetsorozatnak, angyalok és démonok, ennek az a célja, hogy legyen egy egyensúly. Hogy legyen egy egyensúly. Hogy tudjunk ezzel gondolkodni, tudjuk azt, hogy mi a helyzet ezen a területen, és lássuk azt, hogy miben vagyunk benne. De nem fogunk ezzel egyfolytában foglalkozni. Ja, tehát szeretnénk középen maradni, és középen lenni ebben. Úgyhogy ezen az első kérdésen belül, hogy mit jelent a szellemi háborúság, lehet, hogy mindegyik kérdésen belül lesznek apróbb kérdések még. De az egyik jó kérdés talán az, hogy akkor most kicsoda az ördög? Kicsoda az ördög? Tehát ki ez a személy, akit úgy hív a Biblia, hogy ördög, vagy sátán? Ahhoz, hogy lássuk azt, hogy kicsoda ő, én inkább beszélek arról, hogy kicsoda Isten. És akkor lehet, hogy sokkal jobban meg fogjuk látni, tudjuk őt pozícionálni, hogy hol áll. Oké, úgyhogy a következőben ugorjunk egy a következő szlájdra. Tehát Isten mindenható, mindentudó és mindenütt jelen való. Mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való. Három nagyon fontos tulajdonsága Istennek. Sokkal több van. De ez a három, ez rendkívül fontos, hogy megértsük, hogy kicsoda Isten. És megértsük azt, hogy kicsoda az ördög. Tehát ott van például az, hogy minden ható. Ez azt jelenti, nagyon egyszerűen, hogy nincs még egy olyan személy, aki hatalmasabb lenne nála. Oké? Tehát ez a mi szempontunkból így a legértelmesebb. Vagyis ez a legjobb, ha így értjük meg a mindenhatóságát Istennek. Hogy minden hatalom az ő kezében van, és nem tud összefutni az egész teremtett világban olyan emberrel, olyan szellemi lényel, mint akár ez az ördög. Tehát senkivel nem tud összefutni, aki nála hatalmasabb lenne. Ő a leghatalmasabb. A legtekintélyesebb. Aztán mindent tudom. Azt jelenti, hogy tud mindent rólam. Tud mindent rólad. Tehát mindent tud rólunk. Mindent. Tehát részletesen. Arról is, amit azt gondolt, hogy senki nem tud, ő tudja. Tehát az ő előle nincs semmi elrejtve. Nincsenek rejtélyek, nincsenek titkok számára. Ő mindent tud. Mindent tud. És a harmadik, a mindenütt jelen van, az azt jelenti, hogy ő mindenütt jelen van. Tehát mindenhol. Ugyanabban az időben mindenhol jelen van. Ezt a legnehezebb megérteni. Emberi aggyal. Hogy hogy lehet, hogy valaki mindenhol jelen van. De mindenhol jelen van. Tehát minden egyes, tehát mindenhol. Tehát ő nagyobb az időnél, nagyobb a térnél. Úgyhogy ilyen Isten. Na most az ördögöt Isten teremtette. Isten teremtette. Miért teremtene Isten egy ilyen lényt? Miért teremti meg Isten az ördögöt? Erre majd jövő héten válaszolunk, jó? Az egyik kérdési vétel az lesz, hogy milyen szerepe az ördögnek a hívő életében. Jó, de hogy mit mond a Biblia róla? Azt mondja az ördögről, hogy ő egy angyal volt. Istennel volt. Néhány teológus azt mondja, hogy ő volt az, aki vezette a dicsőítést a mennyben. És hatalma volt, az egyik legnagyobb tekintélye bíró angyal volt. És azt mondja a Biblia, hogy fellázadt. Fellázadt Isten ellen. Úgy döntött, hogy ellene megy. És ezért ő ki lett dobva a mennyből. Tehát mivel fellázadt Isten ellen, Isten kidobta őt a mennyből. Úgyhogy azt is elárulja nekünk a Biblia, hogy ez a fellázadás ez nem egyedüli volt, hanem magával vitte az angyali seregeknek az egyharmadát. Tehát rá tudta venni, gyűjtött egy sereget, rá tudta venni az angyalok egyharmadát, hogy menjenek vele, hogy ők is lázadjanak fel Isten ellen. És őket hívja a Biblia démonoknak. Démonok. Vagy nem szellemek, tehát nem olyan szellemek, mint a Szellem című film, Patrick Swayze, vagy a Casper a rajzfilmből, tehát nem fizikai test nélküli, tehát bukott angyalok, démonok, ők azok, akik fellázadtak sátánnal együtt. Oké? És ha itt maradunk ennél három szónál, akkor azt, tehát Isten mindenható, de sátán nem mindenható. A sátánnál Isten hatalmasabb. Úgyhogy, ja, tehát van hatalma, de korlátozott. Föltetek egyszer kérdés, hogy sátánnak van hatalma az időjáráson? Nem rossz kérdés. Van. Van. Hogyha elolvassátok Jób könyvét az elején, ott Isten engedélyt ad neki, hogy a családját megsanyargassa. Tehát olvassátok el a történetet, az, ami Jobbal történt a Jobb könyvének az elején, az mind Isten engedélyével történt. És ott hogyan ölte meg Sátán Jobbnak a fiait? Egy hatalmas széllel. Egy hatalmas viharral. Tehát ura volt. Na most ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve, ha rossz idő van, akkor kimenj, és megfed az Úr Jézus Krisztus nevében. Azt mondta, hogy takarodj innen, démoni vihar. És aztán itt játsszuk itt a időjárás lovagot. Okay. Nem kell, nem kell. De azt látjuk, hogy van hatalma, kapott hatalmat, vagy kap hatalmat különböző helyzetekben, de nem tud semmit tenni anélkül, hogy Isten ne adna neki engedélyt dolgokra. Oké, tehát ha Isten úgy látja, hogy az előrébb viszi a dolgokat, akkor engedi. De erről jövő héten többet fogunk beszélni. Tehát, hogy mi a szerepe az ördögnek az életünkben. Na, de megyünk tovább. Tehát korlátozott hatalma van. Aztán Isten mindent tudó, igaz? Na most Sátán nem ismer mindent. Nem tud mindent. Tehát korlátozott ismerete van. És itt is gyakran felmerül egy olyan kérdés, hogy Sátán képes a gondolatainkat olvasni? Vajon képes olvasni gondolatainkat? Ez egy jó kérdés. Nem. Nem képes. Nem képes. Ő nem tudja, hogy mi mind gondolkodunk. Fogalma sincs róla. Mert ha képes lenne rá, akkor az azt jelenteni, hogy ugyanazon a területen mozog, ahol Isten. De ők nem ugyanazon a területen mozognak. A Biblia azt tanítja az emberi elmérőn, hogy az egy szentély az ember és Isten kapcsolatában. Tehát nem tudja a gondolatainkat. Viszont tud beletenni gondolatokat, amiken aztán kattogunk, amik aztán a döntéseink alapját képezik, és ebben fantasztikus Sátán. Lenyűgöző, amit csinál. Mert ő a hazugságnak az atya. És hazugságokat rak bele az elménkbe. Tehát ő nem tudja, hogy mind gondolkodunk, de tudja azt, mert elég nagy tapasztalata van, mert sok emberen kísérletezik. Tudja azt, hogyha ezt a hazugságot én bedobom az elmébe, sacper kb. Mit fog csinálni. Ráadásul tudja, hogy kinél melyik a gomb, amit nyomogatni kell. Tehát tudja azt, hogyha egy ilyen helyzetet, de erről meg fogunk majd beszélni a kísértéskor. 3 hét múlva. Tehát nem ismer mindent. Ezt nagyon fontos, hogy tudjuk. Nem ismeri a gondolatainkat. Tud adni gondolatokat. Minden, amit ad, az hazugság. Amivel ő tud szolgálni felénk, azok hazugságok. Még akkor is, ha igeverseket használ, majd meglátjuk. Az üzenet végén megnézzük ezt a taktikáját is. Tehát nem ismer, nem tud mindent. Oké? Okay? Nem tud mindent. Aztán Sátán nem tud mindenhol ott lenni. Isten mindenhol, mindenütt jelen való, de Sátán nem tud mindenhol ott lenni. Ez azt jelenti, hogy ha éppen Baján van, akkor nem tud itt lenni. Vagy éppen Kecskeméten van, akkor nem tud itt lenni. Vagy ha éppen Finnországban van, akkor nem tud itt lenni. Tehát mondhatjuk azt, bátran, simán mondhatjuk azt, hogy sőt, én lehet szinte 100%-ig mondhatjuk azt, hogy igazából még egyikünket sem zargatott Sátán. Mert nem mindenütt jelen való. Nem tud egyszerre mindannyiunkat zargatni. Akik minket zargatnak, azok az ő démonai. Akik tudnak bajt okozni. Akik közvetítik az ő hazugságait. De ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy ne emeljük túl magasra ezt a Sátán nevezetű lényt. Van hatalma, de Isten mindenható. Ismer dolgokat, nagyon ügyesen tudja használni. de nem mindent tudó. És nem tud mindent rólunk. Isten mindent tud rólunk. És nem mindenütt jelen való. Isten viszont mindenhol jelen való. Oké? Tehát ilyen az ördög. Na most, hogy néz ki a szellemi háború? Még mindig az első kérdésnél vagyunk. Tehát hogy néz ki ez? Jó kérdés. Ézsaiás 14, ott van a vers. Ézsaiás 14-ből fogjuk megnézni ezt a pár verset. A 12-től a 15. versig. Alá is húztam azokat a szavakat, ami kulcsfontosságúak. Csak nézd meg Tehát egyes szám első személy. Azt mondja, hogy lehultál az égből fényes hajnalcsillag. Ez a Lucifer, mert Lucifernek a neve ez a fényes hajnalcsillag. Aki népeken tapostál, elterültél, mint a kivágott fa. Pedig szívedben ezt forgattad. Felemelkedem a mennybe, tehát Istenhez, fölemelem a trónomat Isten csillagai fölé, tehát nagyobb leszek Istennél, ambíciózus. Felülök a szent hegyre, messze északon, ahol az Istenek összegyűlnek. Felemelkedem a felhők fölé, és olyannál leszek, mint a felséges, tehát Isten. Mégis alászálltál a holtak közé, lezuhantál a mélységes verem fenekére. Ez még a sorsa, ez lett belőle. Tehát hogy néz ki a szellemi háborúság? Egy szó, önzőség. Önzőség. A szellemi háborúság az önzőség. Tehát az önző hozzáállás az szellemi háborúság a velejéig, ahonnan eredt az ő lázadása is. Tehát ahogy olvassuk. Hogy én ezt és ezt fogom csinálni. Oké? Okay? Tehát ezt mondja. Ez a vers. Ez idézett tőle, a sátántól. Ez a fellázadáskor. Amikor fellázadt Isten ellen. Ezek a gondolatok van, hogy ezt és ezt fogom csinálni. Felemelkedem, fölemelem, felülök a szent hegyre, felemelkedem a felhők közé, olyan leszek, mint a felséges. De váltsuk mindennapira, hétköznapira. Önzőség. Tehát például egy férj azt mondja, elhagyom a családom, és elhagyom a feleségem, mert nem töltik be a szükségeimet. Az én szükségeim nincsenek betöltve. Úgyhogy keresek valakit, aki az én szükségeimet betölti. Ez szellemi háborúság. Nem a remegő, meg felemelkedő lány az ördögűző filmből. Oké, mert gyakran így próbáljuk elképzelni a szellemi háborúságot, meg jön a papa a fokhagymás vízzel, meg vízipisztolyba, vagy mit tudom, be rakják be, ezt lövöldözik, meg kereszteket mutogatnak, meg mit tudom én, szentelt vízzel lövik, vagy dárdával szúrják keresztül a szívét. Nem. Szellemi háborúság a hétköznapban például ez, mint egy önzőség, ahol a férje azt mondja, hogy elhagyom. Hát nem tölti be a szükségeimet. De ugyanez igaz mondjuk, hogyha egy feleség adja ott a férjét. Vagy ez, nem szolgálnak felém. Vagy nem úgy szolgálnak felém, ahogy én elvárom. Ez is önzőség. Nem én vagyok itt a legfontosabb. Miért nem foglalkoznak velem úgy, ahogy a másikkal foglalkoznak? Vagy erre nem kéne annyit foglalkozni, velem kéne foglalkozni. Én. Szellemi háborúság. A velejéig. Tehát önzőség. Ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk, mert sokszor túl keveset tulajdonítunk ennek. De közben ezek azok a gondolatok, amiket az ördög belénk ültet, hogy te vagy a legfontosabb, te vagy a középpontban. Ha valaki ezt megsérti, vagy valaki ezt veszélyezteti a környezetedbe, akkor félre kell lökni, híresztelni kell róla dolgokat, csak hogy nehogy ő magasabbra emelkedjen, mint te. Tenni kell ellene, keresztbe kell tenni, vagy nem kell őt segíteni. Tehát önzőség, hogy te fent tudj maradni. Önzőség. És ez szellemi háborúság. Oké? Vagy én jobb vagyok nála, vagy ő jobb nálam, vagy nehogy már jobb legyen nálam. Ez is önzőség, tehát szellemi háborúság. Tehát bármikor, amikor többet képzelünk magunkról, mint valaki más, a szellemi háborúság. A szellemi háborúság. Önzőség. Ja, hogy néz ki az ördög? Ez is egy gyakran feltett kérdés, de ez még mindig az elsőben van benne. Hát Hollywood lefestette nekünk, ugye, hát említettem az ördögűzőt, de van egy csomó olyan sátános vagy démonos film, ahol találkozunk nagy patákkal, ilyen horrorfej, nagy szarv, eltorzított hang. A Biblia nem így beszél róla. Tehát a következő vers a szlájdon elmondja nekünk, hogy néz ki. Ez a 2 Korintus 11-14. Azt mondja, de ez nem is csoda, hiszen maga a sátán is elhiteti az emberekkel, hogy ő a világosság angyala. A világosság angyala. Tehát ő egy jó salesman. Tehát ő egy jól el tudja adni magát. Hát ami hörgő, gonosz, repül, meg rosszat csinál egyfolytában, és rossz hírrel jön, meg rossz dolgokat terjeszt, egy az egybe, hát attól mindenki tart. Amikor azt látod, hogy valaki egy nagy fahusánggal rohan feléd, és fröcsög a nyála, és egyértelmű, hogy téged akar megverni, akkor vagy elfutsz, vagy fölállsz, hogy akkor harcoljunk. De a Biblia azt mondja, hogy ő annyira közel tud hozzánk férkőzni, annyira át tudja szőni, tehát ránk tud tekeredni, hogy észre se vesszük a rossz szándékot. Tehát cselvetéssel jön. A világosság angyalaként. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy Sátán nem rossz dolgokkal kísért minket. Tehát nem a rossz dologgal kísért minket, hanem mivel? Sátán olyan dolgokkal kísért, amik szerinted jók. Amik szerinted jók. Szerinted jó lesz neked. Szerinted hasznodra lesz. Szerinted azok jó dolgok. És aztán, amikor mi odaadjuk magunkat azoknak a jó dolgoknak, akkor már nem fogjuk Istent követni. Oké? Tehát ez a világosság angyala a jó dolgokkal jön. Amik a mi kategóriánk szerint, az én, Balázs kategóriája szerint jó dolog. És ő azzal fog jönni. De amint odaadom magam annak a jó dolognak, ami szerintem jó, nem fogom követni Istent. Oké, tehát ő nem rossz dologra csal rá. Legalábbis abban a pillanatban nem rossz dolognak tűnik. Aztán lehet, hogy a következménye, hogy rossz lesz, de akkor már elkapott. Úgyhogy ő jó dologgal jön. Jó. Kedveskedve. Tehát jó kereskedő. Jó kereskedő. Viszont Isten mindig többet akar számunkra, mint a jó dolgok. Tehát lehet, hogy Sátán jön a jó dologgal, de Isten többet akar, mint a jó dolgok számunkra. Tehát a tervei velünk kapcsolatosan sokkal több, mint az, hogy egy jó dolog, vagy jó lehetőség. Ja. Úgyhogy, hogy néz ki a Sátán a hétköznapokban? Mit tudom én, ott vagy a munkahelyeden, és van egy nagyon jó lehetőség, amiről a szívedmén tudod, hogy nem tisztességes. De. Tehát mit tudom én, számlázás, vagy akármi. Tehát meg lesz a pénzed, csak ezt kerüljük ki mondjuk a főnököt valahogy, vagy a törvényt kerüljük ki. Senki nem tud róla, meg tudjuk oldani. És akkor, hát ez jó, nem? Nagyon jó. Okay. De hát annyira jónak tűnik. Persze. Csak egy probléma vele, hogy a jellememet rombolja. És egy hazugságba kezdek el élni. Vagy belemegyek egy hazugságba. Tehát a jellemem nem épül, hanem rombolódik általa. És pusztul általa. Aztán, fiúk vagy lányoknál. Olyan cuki srác, vagy olyan cuki lány. Olyan kedves. Megértő. Jól el tudunk beszélgetni. És jónak tűnik. De esze ágában nincs, hogy Jézust kövesse, esze ágában nincsen az, hogy az életét Jézus kezébe letegye. De hát olyan aranyos, olyan megértő. Tehát sátán az életünkben az a kihagyhatatlan lehetőség, ami egyszer adódik az életben. Ez bármi lehet. Ez lehet akár munka, lehet egy kapcsolat, lehet nem tudom, bármi. Bármilyen lehetőség. Üzleti lehetőség. Ami azt hirdeti, hogy ilyen nem lesz több, ebben muszáj, hogy belemenjél. Muszáj. Tehát a legnyomósabb érv, hogy mi van, ha nem jön több ilyen. Ezt nem szabad kihagyni. Ez oltári nagy hazugság. Ja. Úgyhogy most ezt összezanzásítjuk, akkor azt mondom, hogy a szellemi háborúság az bármi lehet, ami leveszi a szemünket Jézusról. Ami elvisz attól, hogy én Jézust kövessem. Tehát bármi lehet. Bármi lehet. Ja. Következő kérdés. Kettes kérdés. Miért kellene vele foglalkozni? Tehát miért kéne a szellemi háborúsággal foglalkozni? Miért annyira fontos? Tehát miért kéne jöjjek a következő 4 hétben is, hogy erről halljak? Jó kérdés. Jó kérdés. Azért, mert a Biblia elmondja nekünk Jézus célját, Jézus tervét velünk. Van egy vers, János 10:10. Elmondja Jézus, hogy terve van velünk, de az ellenségnek is terve van velünk. És Jézus elmondja, hogy mi a terve velünk. Tehát azért fontos, hogy megértsük a szellemi háborúságot, és erről halljunk, mert az ellenségnek terve van velünk. Mi az ő terve velünk? Fantasztikus. Alá van húzva. Aláhúztam? Igen, aláhúztam. Ez az ő terve az életünkre. Látod? Hogy lopjon, gyilkoljon, és pusztítson. Tehát vannak terveim a gyermekeim életére, de ezek nincsenek köztük. Hallottuk már, nem ezt a mondatot, hogy Istennek terve van veled. Mondták már, nem a gyülekezetben. Istennek hatalmas terve van veled. És ez így van. Isten a saját képmására teremtett téged, céllal teremtett, és célra teremtett. Tehát céllal, és egy bizonyos célra teremtett. És ugyanígy sátánnak is terve van velünk. Sátánnak is terve van velünk. És majd látni fogjuk majd nem jövő héten, az után lévő alkalmakkor, hogy ő ráér. 30, 40, 50 évet is ráér. Hogy azok a dolgok, amiket, vagy tapasztalatok, vagy bántalmazások, amiket elültetett gyerekkorban, ő nagyon jól tudja, hogy ezek taposó aknák, amik lehet, hogy 30 év múlva, 40 év múlva, 50 év múlva majd rálép. Tehát egy pontos terve van. Pontos terve van az életünkre. És olyan dolgokat tesz be az életünkbe, amik utána még 30-40 év múlva elő tudnak jönni és rombolni tudnak. Egy házasságban, vagy egy közösségben, kapcsolatokban. Ja. Úgyhogy fontos, hogy ezt lássuk. Fontos, hogy erről tanuljunk. Mert ez nem semmi. Ez nem semmi. Most gondolj bele, tehát lopni akar. Tehát Ha tudnád, hogy jön egy tolvaj a házadba, mit tudom, egy 5-10 perc múlva, tehát ha lenne valami olyan csoda berendezésed, hogy jelezne valami, hogy 10 perc múlva egy tolvaj bejön a házba, hogy lopjon, valószínűleg felkészülve várnád, nem? Vagy kihívnád a rendőrséget, vagy betennéd az ágyad mellé a fakanalat. Hogyha belép az ajtón, akkor jól elverd a fejét. Oké? Tehát az ember felkészül, hogyha tudja, hogy jön a tolvaj. Na most, a tolvaj jön. Az ördög jön. És lopni akar. És fel kell készülnünk rá. Tehát fel kell készülnünk rá. El akarja lopni az örömödet. Ez egyik legfontosabb, amit el akar lopni. Az örömödet. El akarja lopni a becsületedet. A becsületed. Jó. És a győztes járásodat Jézussal. Aztán ölni akar, nem csak lopni akar, ölni akar. Nagyszerű gyilkos. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy valaki meg akarja ölni a gyereket? Ha van gyereket. Mit szólnál hozzá? Valószínűleg elkérnéd a telefonszámát, nem? Meg a nevét, meg a címét. Nem azért, hogy imádkozz érte, hanem, hogy kedveskedj neki. És az ördög ezt ölni akar. Ölni akar. Meg akar bennünket ölni. El akarja pusztítani a gyermekeimet, el akarja pusztítani a házasságomat, el akarja pusztítani a kapcsolataimat, el akarja pusztítani a gyülekezetemet, el akarja pusztítani a gyülekezetben lévő kapcsolatokat. Tehát mindent, ami Istentől van, azt el akarja pusztítani. Minden értéket le akar rombolni, pusztítani, ölni. Ez az ő terve. Tehát, hogy lopjon, és öljön. És pusztítson. Úgyhogy miért kell vele foglalkozzak? Hát, hogyha ez az ő terve, akkor kell, hogy foglalkozzunk vele. 1 Péter 5.8, következő vers, ami ki van írva. 1 Péter 5.8 azt mondja, legyetek józanok! Ez igaz, nem? Tehát legyünk józanok. Ez fontos, hogy józanok legyünk, nem? Mert részegen az ember, vagy illuminált állapotban nem tud küzdeni. Volt nekem olyan régen. Nem tud leütni az embert. Semmi baja nem lenne. Elképesztő. És, de hogy nem tud verekedni se. Tehát ezért fontos, hogy józannak lenni. Józannak lenni. És aztán így folytatja, hogy kiegyensúlyozott. Tehát legyetek józanok, legyetek kiegyensúlyozottak. És vigyázzatok, mert ellenségetek, a sátán kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán. Oké? Tehát mint az ordító, nem ő az oroszlán, mert egyébként sátán nagyon jó abban, ugye világosság angyala, olvastuk az imént. Tehát nagyon jó abban, hogy próbálja utánozni Jézust. És Jézus a Júda oroszlánja a Bibliában. Van egy ilyen neve is Jézusnak, hogy ő a Júda oroszlánja. És ő is úgy akar a közelünkbe férkőzni, mint egy oroszlán. Csak neki más a terve velünk. Mert azt mondja, keresve, tehát ő ott járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán, keresve, hogy kit nyelhet el. Tehát ez a célja. Úgyhogy ezért kell foglalkozzunk vele. Ja, tehát... Mert el akar nyelni bennünket. Persze ez az oroszlános kép, ez annyira nem sokat mond nekünk, mert annyira nem ismerjük, hogy most milyen ez az oroszlán, tehát nem fordulhat elő ilyen nálunk itt Szegeden. Ugye, tehát mit tudom én, Zoli megjön véres pólóval, és akkor megkezdjük, na mi történt? És akkor messzéséli, hogy hát épp jöttem Gyülibe, és itt a Kálvária sarkán megtámadott egy oroszlán, ezt le kellett tekernem. Oké, tehát ilyen nem történik. Egyébként hallottam egy sztorit. Misszionárisok mesélték, hogy voltak Afrikában, Kenyában, egy 3 hétig, ott segítettek építkezni, meg evangelizáltak, és kitalálta két srác, hogy kimennek reggel futni. Aztán azt mondták nekik, hogy no, ez itt nem fog menni. Nem Amerikában vagyunk. Itt nem futkározunk kint egyedül. Hát de miért nem? Hát mert itt oroszlánok vannak. És aztán meséli, hát itt nincs semmi probléma. Egy a lényeg, hogy gyorsabb legyek a másiknál. Tehát nincs gond ezzel. A lényeg, hogy a havernál gyorsabb legyek. És akkor az oroszlán őt kapja. Na mindegy, a lényeg az az, hogy... Csak hogy lássuk a képet. Tehát ez egyetlen oka annak, hogy sátán vacsorázni hív bennünket. Az az, hogy te vagy a vacsora. Oké? Tehát ha ott kínálja ezeket a lehetőségeket, akkor csak tudd, hogy neki terve van veled, és a terve az az, hogy téged megegyen. Nem szó szerint, tehát nem az, hogy jössz egy ilyen harapással az oldaladba, de hogy elpusztítson, hogy megöljön. Hogy ellopja az örömödet, elpusztítsa a kapcsolatodat, elpusztítsa a lelkedet. Neki az ő céljait nem viszi előrébb, csak annyi van, hogy Istennek nem árthat, úgyhogy azoknak árt, akiket ő szeret. Harmadik kérdésünk. Akkor most ijedjek meg. Akkor most fél nem kéne. Akkor most ijedjek meg. Ja, mindenkinek vannak félelmei, valaki fél a magasságtól, valaki fél a mélységtől, valaki fél a pókoktól, fél valaki? Igen. Kígyóktól, csúszómászoktól. Ja, vagy szűk helyen. Tehát mindannyiunknak vannak félelmei. Mindannyiunknak vannak. De egy valakitől, tehát ha autós vagy, akkor egy valamitől biztos, hogy félsz. Nem. Hanem belenézel a visszapillantó tükörbe, és látod, hogy villog valami hátul. Akkor mindenkinek valami úgy beleáll a gyomrába. Még akkor is, amikor nem csináltál semmit. De ott van a rendőrség mögötted, és úristen, mi rosszat csináltam. És az embernek egy módon tele van a gatyája, hogy most na mit találnak? Milyen csekket fogok kapni, pedig semmit nem csináltam. Ja, úgyhogy mindenkinek vannak félelmei, és igazából sátánt Hollywood tette félelmetessé, és egy kicsit ilyen elérhetetlenné, vagy egy misztikus figurává azzal, ahogy ábrázolják őt. Úgyhogy nekünk is felmerül ez a kérdés. Tehát jogos ez a kérdés, hogy akkor most nekem félnem kéne? Tehát most ijedjek meg, féljek attól, ettől az ördögtől, féljek ettől a szellemi háborúságtól. Én azt mondom, hogy igen. Ha nem jársz Jézussal, akkor rettegj. Tehát félj. És ha nem jársz Jézussal, akkor rettegj. Rettegj. És ez a hívő emberre is vonatkozik. Ha nem jársz Jézussal, ha nem vagy az ő követője lépésről lépésre az életedben, akkor rettegj tőle, mert el fog nyelni. Lehet, hogy ezt az örök életet, amit adott, amikor Jézus követője lett, ezt nem tudja elvenni, ezt nem tudja érinteni. De hogy romba dönti, azt tuti. Oké, tehát hogyha nem jársz Jézussal, akkor félned kell, és rettegned. Ha Jézussal jársz, akkor rendben leszel. Akkor rendben vagy. Most ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szellemi háborúság. Nem azt jelenti, tehát az, hogy Jézussal járunk, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz vádlás, amikor helytelen dolgokat teszünk. Hogy nem lesz kísértés. Olyan területen, amivel mindig is küszködtem. Küszködök, vagy küszködtem, mert már megszabadultam. Ez nem ezt jelenti. Tehát nem egy szellemi háborúság mentességről van szó. És itt jön egy jó kérdés, egy alkérdés, akár ezen belül, hogy akkor most a démonok például tudnak fizikailag bántalmazni? És van egy jó sztori a Bibliában, Apostolok cselekedetei 19-ben, és azt fogjuk látni, hogy igen, képesek a démonok fizikailag bántalmazni. Talán ha visszamegyünk egyet, mi kettőt léptünk. Igen. Apostolok cselekedetei 19. Azt mondja, arra járt néhány zsidó, akik ördögűzéssel foglalkoztak. Elkezdték az Úr Jézus nevét erre a célra használni. Tehát elkezdték az Úr Jézus nevét erre a célra használni. Azt mondták a gonosz szellemeknek, annak a Jézusnak a nevében parancsolunk nektek, akiről Pál beszél. Oké, tehát ezek ördögűzéssel foglalkoztak, vallásos emberek voltak, mert Jézus nevét próbálták használni. Hát látták azt, hogy Jézus követői Jézus nevében tudnak parancsolni a démonoknak, és hát csinálták ők is. Oké, de nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ezek vallásos emberek, ezek nem ismerték Jézust. Tehát nem ismerték Jézust. Tehát, és van különbség a kettő között. A vallásos és a Jézus követő között. Óriási különbség. Mert az egyik követi Jézust, a másik megölte Jézust. Ezek voltak a farizeusok. Oké, de ugyanezek a farizeusok ma is farizeusok. És egyébként mindenhol vannak. Nincs olyan hely, nincs olyan gyülekezet, ahol ne lennének. Legalábbis ne lenne ilyen hozzáállás. Tehát megölni Jézust valakiben az az, hogy én azt nem tudom elfogadni, azt az Istennel való járást, ahogy ti jártok. Vagy ő jár. Jézus, az nem. Az az igazi, ahogy én. És ez nem fér bele a másiké. Persze, a bűnről van szó, az persze, hogy nem fér bele, de amikor nem bűnről van szó, hanem egyszerűen csak egy másságról, másképp éli meg valaki a Jézussal való járást. Vagy másképp hall Istentől. De az nem lehetséges. A többiek nem olyanok, mint én, és nem úgy élik meg nem úgy mennek a dolgokon keresztül, hogy én mentem keresztül, akkor az nem hiteles számomra. Ja, ez farizeusság, és ez igazából az a hozzáállás, ami megöli a másikban Isten munkáját, Jézust. De na mindegy, itt vannak ezek a fickók, belementek a szellemi háborúságba, csórikámék. A vesztük az volt, hogy úgy mentek bele a szellemi háborúságba, hogy nem ismerik Jézust, hallottak róla. Ez is fontos egyébként, tehát elkezdték az Úr Jézus nevét erre a célra használni, tehát csak hallottak Jézusról. 11. vers. Ezt tette egy zsidó főpap, bizonyos Szkéva hét fia is. De egyszer a gonosz szellem így feleselt vissza ezeknek a zsidóknak. Jézust ismerem. Párról is hallottam, de kik vagytok ti? Tehát válaszolt nekik a démon. Tehát Jézust ismerem, Párról is hallottam, de kik vagytok ti? Oké, tehát itt is látszik az, hogy nem mindentudóak és nem mindenhatóak. Oké, Jézust ismerték. Tehát vele már találkoztak ezek a démonok. De például Pállal nem találkoztak ezek a démonok. Csak hallottak Pál apostolról. De kik vagytok ti? Hát Isten ismer minden részletet. Isten ismer minden embert. Az ördög és a démonai nem. Ők korlátozottak ebbe. Okay. De mindegy, 16. vers azt mondja, akkor az az ember, akiben a gonosz szellem volt, a zsidó ördögűzőkre ugrott. Megverte őket. És még a ruhát is letépte róluk. Erősebb volt, mint ők együttesen. Olyannyira, hogy azok mesztelenül és sebesülten rohantak ki a házból. Oké, tehát az, amikor még a gatyát is leverik az emberről, az csúfos vereség. És itt ez történt. Olyan embereknek szellemi háborúságban lenni, akik nem ismerik Jézust, ez a vége. Ez a vége. És minden ember szellemi háborúságban van. Minden ember. Az emberek között két kategória van. Van, aki ismeri Jézust, van, aki nem. Tehát Jézus követő és Jézus nem követő. Ja, úgyhogy itt a bizonyíték. Tehát ha nem járunk ki Jézussal, akkor csúfos vereségre számíthatunk. Abszolút. És tudod, kik azok, akik ezek az emberek, így gondolkodnak, vagy tehát azt mondják, ó, rendben vagyok, teljesen rendben vagyok. Közben nincs. De azt mondják, ó, én rendben vagyok. Ó, én abba tudom hagyni. Ó, én le tudok állni magamtól. Dolgokba. Most ez legyen szer, vagy nem szer, vagy rossz szokás, vagy affér. Hol nincs semmi baj. Meg tudom csinálni magam. Ennek a vége, tudom előre, hogy csúfos vereség. Csúfos vereség. Ja, úgyhogy Úgyhogy Jézussal, ha nem járunk Jézussal, akkor rettegünk. Viszont ha Jézussal jársz, figyelj, Jézussal, tehát Jézus még nem találkozott senkivel és semmivel, aki nála hatalmasabb lett volna. És Jézus mindenütt jelen való. És mikor mi ővele járunk, ő hív egy lépésre minket, és mi azt a lépést megtesszük, és ott vagyunk, ővele járunk, akkor ott senkinek nincs hatalma fölöttünk. Tehát Jézusban senkinek nincs, és semminek hatalma fölöttünk. Mert nála hatalmasabb nincsen. Tehát Jézus mindig elverte a démonokat. Ha elolvasod az evangéliumokat, Máté, Márk, Lukács, János evangélium, az összeset, azt láthatod. Most megnézzünk egy esetet, Márk 5-ben. Mehetünk oda. Az első verstől olvashatjuk. Jézus a tanítványával megérkezett a tó túlsó partjára, Gadara vidékére. Amikor kilépett a bárkából, szembe jött vele egy férfi, akiben gonosz szellem volt. Ez az ember a sírbarlangokban lakott, és senki nem tudta megkötözni, még láncokkal sem. Már sokszor megbilincselték, ő azonban mindig elszakította a láncokat, és széttört a bilincseket. Senki sem tudta megfékezni. Na, ha valaki gázos, akkor ez a fickó gázos. Tehát valaki, akit nem lehet leláncolni se, tehát még azt sem tartja fogva, hogy le van láncolva, mert veszélyes. Tehát az gáz. Az gáz. És azt mondja, ilyen nappal ott kóborolt a sírok között és a hegyeken, ordítozott és kövekkel vagdosta magát. Kövekkel vagdosta magát. Tehát bántotta magát. És itt van valami nagyon fontos, amit szeretnék elmondani. Hogy ma a kamasz korosztályban a legelterjedtebb dolog ez a vagdosás. Vagdosás. Tehát nem találkoztam még olyan kamasszal, akinek ne lenne legalább egy-kettő, de valakinek nagyon sok van. Egyszerűen csak büntetik magukat valamiért, ők sem tudják miért. Lehet, hogy van oka, de lehet, hogy nincs oka, van egy ilyen szellemi nyomás, hogy bántsák magukat. De az anorexia, a bulémia, és minden, ami a saját testünk pusztításával foglalkozik, ez a cél, az ez. Az ez. Tehát ennek szellemi eredete van. Szellemi. Nem, tehát ez nem lelki, ez szellemi. Tehát miért vágják magukat? Azért, mert azt gondolják, hogy ők nem elég jók. Azért vágják magukat, mert mit tudom én, nem jó az önértékelésük, vagy méltatlannak érzik magukat. Nem úgy bántak velük, vagy nem érzik magukat csinosnak, nem érzik magukat értékesnek, nem érzik magukat fontosnak, és bántják magukat. Bántják. Tehát ez nem 2000 évvel ezelőtti dolog, hogy vagdossa magát valaki. Ez jelenkori probléma fiatalok körében. És tudod, hogyha ha ezt csináltad, mit csinálod? Azt mondom, hogy ez azért van, mert elhitted az ellenség hazugságait. Abszolút azért van. Ja, úgyhogy én abba akarlak bátorítani, hogy Isten képére lettél teremtve, céllal, célra, és Isten nagyon akar téged használni, és nagyon akar szeretni téged. És elképesztően fontos, hogy számára. Úgyhogy nem érdemes, tehát nem kell elhinni a minden hazugságot, amit mond, hogy nem vagy fontos. Tehát nem kell többé így élned. Ja. Aztán így folytatja a 6. vers. Már messziről észrevette Jézust. Oda szaladt hozzá, tehát ez a démonizált ember. Oda szaladt hozzá, leborult előtte. Jézus ráparancsolt. Gonosz szellem, menj ki ebből az emberből. Az pedig így kiabált. Mi között hozzám Jézus, magasságos Isten fia? Tehát ismeri Jézust. Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Tehát a viszonyok is megvannak. Tehát ők tudják, hogy mik az erőviszonyok. Tehát tudják, hogy Jézus mindenkinél és mindennél hatalmasabb. Ja, úgyhogy ez a beszámoló, ez a a Bibliában, amit itt elolvastunk, tehát ez a Bibliának az egyik leghatalmasabb démoni erejéről szóló beszámoló. Mert azt mondja, hogy ebben meg is kérdezte, hányan vagytok benne, és azt mondja, légió, ez több mint 6000 főről beszél. És azt mondják, hogy több mint 6000 démon volt ebben az emberben. És azért volt ekkora ereje. Úgyhogy megnéztünk két példát, milyen Krisztus nélkül találkozni szellemi háborúság, és milyen Krisztussal találkozni szellemi háborúság. Én tudom, hogy hol akarok lenni. De ez az kell, hogy kövessük őt lépésről lépésre. Ja, úgyhogy ha Krisztusban van, akkor 1 János 4:4, ezt nem írtam ki, de írt fel, arról beszél, hogy ti azonban, gyermekeim, Istenhez tartoztok, ezért legyőztétek őket. Mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. Mert aki bennetek él, Jézus Krisztus hatalmasabb, mint aki a világban van. Oké? Úgyhogy ezek az erőviszonyok, Krisztussal és Krisztus nélkül. Úgyhogy ugyanígy, tehát ahogy Krisztusnak hatalma volt felettük, ugyanígy, tehát nekünk is, tehát te és én, tehát hatalmunk van a felett, aki ellenünk jön. Hatalmunk van, mert mi is hatalmat kaptunk ezek felett, az erők felett. Jézusban hatalmunk van fölöttük. Aztán fölmerült ilyen kérdés, hogy mi van a szellemekkel? Ez csak egy ilyen zárójeles, hogy léteznek-e szellemek? Tehát ez a nem tudom, lehet, hogy láttatok olyan filmet, hogy paranormális jelenségek. Dani biztosan látta. Suttyomba megnézte. Tehát, hogy vannak-e szellemek? Meg mit tudom én, tehát ilyen beszámolok, hogy valaki látta a nagymutert, vagy mit tudom én, kit, vagy a nagymuter látta a nagyfatert, tehát látta a férjét, de azt mondom erre, hogy ez nem így van. Tehát a nagymutár sok gyógyszert szed, és sok mellékhatása van. Tehát abszolút belefér, hogyha lát olyan dolgokat, amik nincsenek. De nincsenek. Tehát olyan szellemi szellemek nincsenek, ami emberi szellemek, és akkor itt járkálnak közöttünk. Akkor ez a paranormális jelenség is, tehát mint egy ilyen házi kamerával vennék föl, így néz ki az egész film, totál sötét van a házban, és akkor ez az éjjel látó valami van bekapcsolva, tehát ilyen szinte fekete-fehérbe látszik a képernyőn, és akkor mindig ez a hallottátok? És akkor ilyen recsegés valahol. És akkor tiszta ideg vagy te, miközben nézed. Tehát közben egy 200 éves házban vannak, ami alapból recsegropog, ha nem csinálsz vele semmit. Meg fabútorok vannak, akkor azok alapból mozognak, meg recsegnek. Tehát nem kell a szellemnek lenni. És aztán hirtelen azt mondja az egyik, érzed? Hirtelen hideg lett. Itt mondom azt, hogy jó, akkor vegyél fel egy kabátot, hülye gyereket. És akkor megpróbálják elhitetni, hogy szellemek járnak közöttünk. De nem. Nincsen. Azt mondja a Biblia, hogy ha meghalunk, egyből az Úr elé fogunk menni. Tehát nincsen olyan, hogy itt egy bolyongó szellemek vannak, vagy olyan, hogy mint a vannak bizonyos médiumok, akik segítenek a rokonaiddal beszélgetni. Tehát ez is hülyeség. Ilyen sincs. Tehát ilyen sincs. Tehát aki meghal, annak a szelleme nem jön vissza, nem bolyongít, az megy egyből. Tovább. Úgyhogy viszont elmondom, hogy mi van. Démonok tudnak úgy kinézni, mint szellemek. Tehát ha láttál ilyet, akkor nem egy emberi szellemet láttál, vagy a rokonodat, vagy a mit tudom én kit, vagy Kádár Jánost, vagy mit tudom, aki már egyszer meghalt, és tehát itt kísért. Tehát nem, hanem egy démont láttál. És ezért van az, amikor emberek tudod, beszélgetnek valamilyen médiumon keresztül rokonokkal, vagy valami, akkor ott nem rokonnal beszélgetnek, hanem a démonokkal. akik nagyon jól ismerik a család részleteit, mert ők ott vannak. Ők nézték a család életét, tehát tudnak mindenről, ami a családban zajlik. Tehát tudnak információt adni, hogy az számunkra hiteles legyen. Oké? Tehát csak hogy legyünk képben. Na, de itt van a negyedik kérdésünk, hogy hogyan győzedelmeskedhetek? Na most nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy itt nem valami hősies csata zajlik, ahol két egyenlő fél háborúzik egymással, önfeláldozóak, és ütik-verik egymást, és kibírom, és kitartok, stb. Nem, itt egy dolog van, gyorsan bontsd ki. Ja? Csak jó becsomagolták. hanem itt egy dolog van, Isten győzött. Isten már győzött. Tehát itt nem egy olyan háború zajlik, hogy nincsen eldöntve, vagy nem dőlt el, vagy lehet győztes, lehet vesztes, lehet, hogy egyik fél veszít, másik győz. Nem, itt tudhatjuk azt, Isten győzött. És akkor azt mondjuk erre, hogy oké, rendben van, de akkor legalább azt mondd meg nekem, hogy hogyan lehetek én győztes ebben a harcban. Most oké, hogy Isten győzött, de én hogyan lehetek győztes ezekben. És két szó az, ami nagyon fontos. Alávetettség és Isten igéje. Alávetettség és Isten igéje. Ez két kulcsfontosságú szó abban, hogy hogyan tudunk győzedelmeskedni. És Jakab levelében, következő vers kinn a kivetítőn, a negyedik fejezetben, olvassuk el, 7.-8. vers, adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Ugyanakkor álljatok ellen a sátánnak, és ő el fog futni tőletek. Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Oké, tehát ha ellenállunk sátánnak, akkor elfut. Ez nagyon fontos. Hogyha ellenállunk sátának, akkor elfut. És tehát a probléma az, emberek azért buknak el sátánnal, mert szeretnek flörtölni vele. És erről fogunk majd beszélni a kísértésnél. Mikor a gyereknek azt mondod, hogy nem nyúlj ahhoz a dologhoz. Tehát mondjuk nem nyúlhatsz ez az állványhoz. És akkor mit csinál? Akkor nem az van, hogy akkor így áll, hanem nem nyúltam hozzá. Oké, és ezt szeretjük csinálni, ezt szeret az ember csinálni. Nem csoda, hogy aztán baj lesz belőle. Nem csoda. De majd pár hét múlva erről beszélünk. Tehát alávetettség. Alávetettség, mert amikor alávetjük magunkat nap, mint nap, akkor ő segít nekünk abban a győzelemben élni, amit már kaptunk tőle. Tehát már egy az a győzelem, hogy ő győzött sátán felett. Ez a miénk. Mi a győztes csapatban vagyunk. De az, hogy alávessem, tehát ahhoz, hogy én ebben a győzelemben éljek, alá kell vessem magam. Azt mondja, hogy adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Tehát ez alávetettség. Mert ha én önfejűen csinálom továbbra is a dolgokat, azt szerint, ahogy eddig csináltam, a saját tapasztalatom szerint, vagy a saját ismeretem szerint. És még lehet, hogy valaki figyelmeztet is, aki már régebb óta jár az Úrral, de te jobban tudod. Nincs azzal gond. Emlékszel a világosság angyalára? Nincs azzal. Jó az. Nincs. Nem veszélyes. Te valaki óva int, aki már pórul járt akár azon a területen. Tehát ha nincs alávetettség, akkor baj lesz. Úgyhogy csak nézzük meg az utolsó ige részünk. Ez maga Jézus küzdelme sátánnal, mikor ember volt. Mikor Jézus ember volt. Mert ugye Isten teljesen ember, és őt is kísértette. Olvashatsz erről Máté 4-ben, és Lukács 4-ben is. Máté 4-et fogjuk megnézni, csak gyorsan átolvassuk ezt a részt. Tehát megmutatja nekünk, hogy hogyan piríthatunk az ördög óra alá a hétköznapjainkban. Figyelj, első vers. Ezután a Szent Szellem, tehát miután bemerítkezett, és azt mondta Isten, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És rögtön jön a következő jelenet, a Bibliánkban az, hogy ezután a Szent Szellem vezette, a pusztába vezette Jézust, hogy ott próbára tegye a sátán. Mi van? Isten vezet bennünket próbára? Sátán óra elé? Igen, megvan a szerepe sátánnak. Jövő héten beszélünk róla, hogy milyen szerepe. De egy jó kérdés az, hogy bűn az, ha meg vagyok kísértve? Erről is fogunk majd többet beszélni pár hét múlva. Tehát bűn az? Nem. A kísértés ez nem bűn. Ugye, mert Jézus vétkezett? Jézus bűnös volt? Nem. Kísértve volt? Igen. Tehát a kísértés ez nem bűn. Hogy mit kezdek a kísértéssel? Abból van a bűn. Hogy mit kezdek vele? Hogy ellenállok neki? Vagy beadom a derekam? Abból jön a bűn. Oké, és azt mondja, miután Jézus 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül nagyon megéhezett. Köszönjük, Máté. Ez nem gondoltuk volna. 40 nap, 40 éjjel nem evett, és megéhezett. Kulcsfontosságú információ. Hát gyengébe kedvér, mint ahogy nekem. Tehát ez fontos információ. Különben nem érteném ezt az egészet. A sátán ekkor odalépett hozzá, és megszólította. Ha Isten fia vagy. Oké, és itt valami nagyon, ez egy fontos kifejezés. Tehát itt megtámadja az azonosságát. Hogy tényleg az vagy? Tényleg Isten fia vagy? Tehát ha Isten fia vagy, parancsolj, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Na most ezzel mi a probléma? Ugye? Tehát most ezzel mi a probléma? Ez. Töltsd be a saját szükségletedet. Tehát te töltsd be a saját szükségletedet. Tehát éhes vagy, akkor te csinálj magadnak. Tehát erről szólt itt ebben a helyzetben. Ne ő benne bízz, hanem, hogy majd megadja, hanem majd, hát ha szükséges, szükséged van rá, akkor vedd a kezedbe az irányítást. Csináld magad. Erről szól ez az első kísértés. Gyönyörűen csinálja. Ja. Tehát nem kell Isten a vállalkozásodba, nem kell Isten a házasságodba, nem kell Isten a szabadidődben. Isten maradjon vasárnap délután 4-től 7-ig. Jó, amikor eljössz. A többi részhez nem kell Isten. Azt csináld magad. Szedd magad, csináld magad, ügyes vagy. Csináld, ahogy akarod. Menj a saját fejed után. Töltsd be a saját szükségleteidet. Oké, tehát erről szól. Bár, tehát pénzügyeid, szexuális életed, bárhol. Tehát ez a kísértés itt, hogy csináld az életedet Isten nélkül. Ő azonban így felelt, így folytatódik. Ő azonban így felelt. Megvan írva. Nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is. Oké, tehát pikpak a Bibliát idézte. Tehát a védekezése nem az volt, hogy hókusz-pókusz csiribiri, vagy elkezdett üvöltözni vele, megdorgálni, hanem egy igazságot. Egy igazságot. Isten igéből. De nem adta fel a sátán. Azt mondta, hó, igazsága jössz? Akkor a következő kísértésben nyomok egy kis igazságot. Figyeld. Ezután a Szentvárosba, Jeruzsálembe vitte őt a sátán, tehát van hatalma, pikpak el tudja vinni, és a templom területének szélére egy szakadék fölé állította. Ha Isten fia vagy, megint ez az azonosság, támadás, mondta neki, vesd le magad a mélyben, hiszen megvan írva, oké, tehát most már a sátán is idézi a Bibliát, angyalainak parancsot ad, hogy vigyázzanak rád. A tenyerükön hordoznak, nehogy kőbe üsd a lábad. Tehát sátán ismeri a Bibliát. Lehet, hogy jobban ismeri, mint mindannyian itt, bármelyikünk. Tehát ismeri. Egy gond van vele, hogy csak ismerete van. Ő nem alkalmazza. Tehát nem teszi azt, ami... Mert a Bibliának a tevése az hozza létre a változást. Amikor alávetjük magunkat Istennek, és tesszük azt, amit mond, akkor jön változás az életünkbe. És sokan Ja, tehát sokan félre magyarázzák. Tehát egy aranyos, de mégsem aranyos példa. Nem egyszer és nem kétszer találkoztam. Nem csak itt Szegeden, Budapesten is. Tudod, füvet szív. Ó, hát ezt Isten teremtette. És idézi a Bibliát, hogy minden magot, meg minden gyümölcshozó termés, meg maghozó akármit Isten teremtett. És hát ott van közte ez is, hogy ez lehet. És ez még egészségesebb, mint a cigaretta. Ja. Gratulálok. Erre az egy versre micsoda teológiát alapozunk. Ja. Vagy egy másik, hogy hát lehetek házasságtörő, tehát Dávid is házasságtörő volt, és Isten azt mondta róla, hogy a szívem szerint való. Akkor lehet házasságot törni. Persze. Tehát ez a, van benne egy kis Biblia, de nem Isten szíve, meg nem Isten teljes tanácsa van benne. Meg Isten, nem Isten szándéka van benne. Hanem mondjuk egy kiragadott szövegrészlet a Bibliában, amivel alátámasztom a hülyeségemet. 7. vers, Jézus így válaszolt, mert erre is válaszolt. De az is megvan írva, hogy ne tedd próbára az Urat, Istenedet, vagy az örökkévalót, Istenedet. Ezután a sátán egy nagyon magas hegyre vitte fel Jézust, megmutatta neki a világ összes királyságát, és azoknak minden dicsőségét. És azt mondja, ezt mind neked adom. És Isten egyébként neki adta az uralmat a földön. Tehát tényleg neki tudta volna adni. Azt mondja, ezt mind neked adom, mondta. Ha leborulva, imádsz engem. Hogyan adhatnám már neki? Hát nem az övé, de az övé. Az övé. Abszolút az övé. Tehát amíg Jézus vissza nem jön, amiről beszél a Biblia, hogy kétszer jön el Jézus, egyszer babaként jött el, azt ünnepeljük karácsonykor, és aztán lesz egy második eljövetele. De amíg ő vissza nem jön másodszorra, addig ez az egész, amit körülöttünk van, ez az övé. Át van itatva az ő ideológiájával. De sokféle ideológiája van, nem egységes. Kinek mi kell? Úgyhogy ja, mondhatjuk azt, hogy a világ egyre gonoszabb. Szerintem nem gonoszabb a világ, ez mindig is gonosz volt. Tehát gonosz volt ez mindig. Nem mondhatjuk azt, hogy egyre gonoszabb, csak egyre többről tudunk. Mert most már van híradás, és látjuk. Meg van újság, meg van internet, tehát test közelbe jön a gonoszság. De régen is ugyanolyan nagy gonoszság volt. Tehát ez az ő, úgymond, játszótere. A föld. És tudjátok, terve van, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És a trükk az ez volt ebben a kísértésben, hogy figyelj, neked adom, amit akarsz. Mindenféle áldozat nélkül. Oké, ez egy ördögi trükk. Gazdaggá teszlek mindenféle áldozat nélkül. Neked adom ezt a kapcsolatot mindenféle áldozat nélkül. Neked adok egy győztes életet mindenféle áldozat nélkül. Ahol nem kell döntéseket hozni, nem kell nehézségbe ütközni. Tehát, de ez az ördögnek a kísértése. Mert ugye persze ez arra irányult, hogy neked adom én az uralmat, és akkor nem mész a keresztre. És akkor a megváltásunknak annyi lett volna. Oké, ez volt a célja neki, az ördögnek, hogy megakadályozza azt, hogy Jézus a keresztre menjen. Hanem egyből a világ ura lett volna, vagy a királyok királya, ami majd a második eljövetelkor fog megtörténni. Csak az út, az nem az áldozaton keresztül lett volna, hanem sátántól kapta volna. És ez volt a célja, hogy megakadályozza Isten munkáját megint csak. Na, de 10., 11. vers... Jézus erre így válaszolt, menj el tőlem, Sátán, megvan írva, az Urat, Istenedet imád, és csak őt tiszteld. Vagy az örökkévalót, Istenedet imád, és csak őt tiszteld. És akkor a Sátán elment. Az angyalok jöttek Jézushoz, hogy szolgálatára legyenek. Oké, tehát háromszor ment Jézusnak. Háromszor ment Jézusnak, és mit tett Jézus? Idézte az írásokat. Idézte az írásokat. És ez, amit mi is meg tudunk tenni. Mert ő a hazugságnak az atya, és a hazugság, amikor ismerjük az igazságot, felismerjük a hazugságot. És amikor elhisszük az igazságot, és arra alapozzuk az életünket, akkor a hazugságnak mennie kell. És a hazugság kiszorul. De ez egyébként meg nem megy így. Erről fogunk majd beszélni. Ja, úgyhogy csak folyamatosan pofán kell vágjuk az ördögöt. És eltakarodik. De Isten igéje. Isten igéje. Jó, úgyhogy ezzel fejezzük be, imádkozni fogunk most. Tehát ebben a sorozatban megtanulunk a győzelemben élni. Mi nem imádkozunk a győzelemért, győzelemben élünk. Oké, tehát a győzelemért nem kell imádkozni. Győztesek vagyunk. Ki hiteti el velünk azt, hogy mi nekünk imádkozni kéne, vagy győzelembe kéne legyünk? Nem, mi már győztesek vagyunk. Csak meg kell tanulnunk ebben a győzelemben élni. Meg kell tanuljuk. Ez a nagy megtévesztése, hogy elhiteti, hogy nem vagyunk győztesek. Ja, nem kell kérjük a győzelmet. Ő már győzelmet adott. Mert ő feltámadt a halálba. Ő is le lett győzve, és aztán fel lett. De ez a győzelem, ez a legyőzés, ez volt a győzelem. Az ördög dörzsölte a tenyerét, hogy megölte, de pont ez volt az egészben a győzelem. És aztán feltámadt. Ja, úgyhogy ez a Jézus, aki feltámadt, ez ott él bennünk. És ha még nem él benned, akkor meg ott akar élni benned. Mert csak így van esélyed. Csak így van esélyed. Jézussal. Semmi esélyed nincs ezen a földön. Jézus nélkül. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük. Köszönjük Istenünk a győzelmet, amit adtál nekünk. Köszönjük. Köszönjük a feltámadást, és ezt az igazi, valódi győzelmet, amit adtál nekünk, hogy nem kell elérnünk a győzelmet, nem kell kérjük a győzelmet, nem kell megdolgoznunk a győzelemért, hanem egyszerűen odaadtad nekünk Jézus Krisztusban. Úgyhogy taníts minket, ezért imádkozom, hogy taníts mindannyiunkat ebben a győzelemben járni. És most szeretnék imádkozni értetek. Tehát ha küzdesz dolgokkal, és ezek a dolgok, ezek agyonvernek belül. De annyira, hogy fizikai hatása is van rajtad. És szeretnéd azt, hogy imádkozzunk érted. Akkor csak állj föl. Senki nem les, csak állj föl, tudasd azáltal, hogy te akarsz szabadulni dolgoktól, akarsz tovább lépni, akarsz győzelemben élni. Csak bátran. Tud, lehet, van valami függőséged, lehet, hogy bántod magad, lehet érzelmileg bántod magad, lehet fizikailag bántod magad, sok minden lehet. Sok minden lehet. Tud, gyógyszert szedsz, és azért szedsz, mert csak tompítani akarod ezeket a dolgokat. De nem kell többé. Tehát Jézusban győzelmed van. Hidd el, Győztes vagy Jézusban. Győztes vagy. Nincs szükséged semmi másra, csak rá. És fogadd el bátran ezt a szabadulást. Fogadd el az ő szabadítását. Tehát ő szabadságot ad. Köszönjük, Uram. Köszönjük. Köszönjük. Csak taníts minket, Uram. Taníts minket. Köszönöm azt. Köszönöm az őszinteséget és a bátorságot, hogy ennyien vállalták, felálltak. És csak imádkozom azért, hogy ezeket az üzeneteket, amik előttünk állnak, meg amit most hallottunk, ezek az igék, amik elhangzottak, gondolatok, hogy ezt forgasd bennünk, hogy ne hagyj bennünket békén. Ösztönözz belül bennünket, bátoríts bennünket, hogy használjuk ezeket az igéket, tegyük ezeket az igéket, hogy megfeleljünk a te igéddel, az ördög kezdeményezéseinek, a démonainak a kezdeményezéseinek. Imádkozom azért, hogy takarítsd ki a hazugságot minden elméből itt a teremben. A gyerekkorból. Akár az anyamékből, amikor ott voltunk az anyamékben. És jöttek érzések vagy szavak. A gyerekkorban, a fiatalkorban, kamaszkorban, az ifjúsági dolgaink, döntéseink. Uram, csak tisztítsd meg az elménket a hazugságoktól, amikor elhittük azt, hogy nem vagyunk méltóak egy normális emberi kapcsolatra, nem vagyunk méltóak, hogy áldásokat éljünk meg ebben az életben, nem vagyunk méltóak az életre. Ezek mind hazugságok. Csak tisztíts, Uram, bennünket a te igazságoddal, hogy céllal lettünk teremtve, hogy te a kezeddel alkottál bennünket, hogy ismersz minden egyes részletet az életünkben, még a legnagyobb hibáinkat is. És ennek ellenére úgy döntöttél, hogy megteremtesz minket, és megfogantunk. Pedig te már a fogantatásunk előtt tudtad, hogy milyen hibákat fogunk elkövetni. Köszönjük. Köszönjük. Csak mélyítsd ezeket az igazságokat bennünk, hogy pusztítsák a hazugságot, amiket elhittünk. Elhittük, mert hiteles emberek mondták, elhittük, mert a szüleink mondták, elhittük, mert olyan emberek mondták, akikben megbíztunk. De Uram, csak végezd a te igazságoddal ezt a takarítást. Hinni akarjuk azt, amit mondasz. És szabadulni akarunk. Szabadulni és győzelemben élni. Hogy tudjál minket használni mások életében. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Taníts minket arra, hogy te milyen hatalmas vagy. Taníts minket arra, hogy nálad nincs hatalmasabb, és minden más teremtmény térde meghajlik előtted, és elmenekül, hogyha az az ellenség. Taníts erre minket, Uram, és használd ezt a sorozatot, amiben vagyunk. Jézus nevében. Amen.